betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Romániában a lakosság 19,8%-a gyújt rá minden nap, ami az Európai Unióban egy átlagos aránynak számít. Azonban ez nem kevés, hiszen ez a káros szenvedély rontja és rövidíti is az emberi életet. Ez rá van írva a cigarettás dobozokra, de úgy tűnik nem használ, ahogyan azzal sem lehetett jelentős változást elérni, hogy a kormányzat folyamatosan emelte és emeli az árakat. Az évek során viszont jelentek meg alternatív dohányzási módok, sőt olyanok is, amelyek teljes egészében kiváltják magát a dohányt. De ezek sem arról híresek, hogy egészségesek lennének, hanem éppen ellenkezőleg. Nem egy módszer van, ami még károsabb is lehet, mint a hagyományos cigaretta. A szervezetünkbe a cigaretta vagy valamelyik más módozat által bevitt káros anyagokat pedig csak fokozza az, hogy a városokban egyre rosszabb a levegő minősége, ami a közlekedés és a gyárak számlájára írható fel. Témánk: füstbe ment egészség. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre, észrevételeikre, hozzászólásaikra. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740 274 165-ös telefonszámon. A Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában itt van velünk dr. Ábrám Zoltán, az Amerikai Nemzeti Egészségvédelmi Intézet által támogatott Dohányzás Kutatási Képességfejlesztés Romániában című korábbi vizsgálat irányítója, a MOGY TTE egyetemi tanára, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a medicinába. Professzor úr, köszöntöm a mikrofonok előtt. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok én is a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak és a szerkesztőségnek.
A beszélgetésünk elején maradjunk a hagyományos értelemben vett cigarettánál. Milyen szereket tartalmaz ez, és milyen szerveket károsít, milyen mértékben és mennyi idő alatt? Hiszen kijelenthetjük, hogy egy elszívott cigaretta után senki nem lesz beteg, legfeljebb függő.
Hát nyilván a kérdés nagyon összetett, és amikor itt statisztikák is elhangzanak, mint a műsor elején, akkor eleve már az a kérdés feltevésre érdemesül, hogy mi a dohányzás, mit takarnak a statisztikák, mert nem mindegy, hogy milyen forma. A régebbi forma volt a bagózás, tubákolás, ma már ugye elektromos cigaretta van, meg hevített cigaretták, nem mindegy, hogy milyen korosztály van, statisztika 15 év feletti, van felnőtt lakosságra, vagy férfiak, nők, tehát ezeket nyilván követni kell, de egyöntetű az, hogy a cigaretta az valóban függőséget okoz, az élvezeti szerek csoportjába tartozik. Persze, mivel a fiatal elkezdi, hát ő még egészséges életmódi tényezőket is folytat, mozog mondjuk, lehet, hogy úgy táplálkozik, tünetei nincsenek, tehát ott még inkább élvezi ezt a függőséget idézőjelben, és majd a hatások a későbbiekben nyilvánulnak meg, és hát itt a kérdésre is válaszolva, hogy milyen szereket tartalmaz, milyen szerveket károsít, cigarettafüstben hát nagyjából 60 igazán károsító anyag van, de ennél jóval több is, és hát nyilván első helyeken a nikotin, és ez megvan az egyéb termékekben is, persze a kátrány, ami ugyanakkor a tüdődaganatot is okozza, a szénmonoxid, a szívérendszeri elváltozásokat, a fő példákat felsorakoztatva, és hát ami a szerveket illeti, azt is mondhatnám, hogy a lábujjamtól a fejem bubjáig fog szinten, hiszen épp úgy egy érszükület előállhat, mint mondjuk egy stroke, egy agyvérzéses állapottal járó. Hát persze a kiemelt célszerv az a tüdő és a légzőszerv természetszerűleg, és a cigarettafüstnek itt van a legelső hatása, ami megnyilvánul a krónikus bronhitisztől egészen a tüdődaganat gyakori előfordulásáig, tehát eszközt tudott, hogy cigarettafüst, most bármilyen formában, ugye, és maga a cigaretta az, illetve a dohány termék, mert a cigaretta az csupán egyfajta, az káros az egészségre, úgyhogy nem mondtam semmi újat ezzel.
Léteznek viszont amolyan városi legendák, hogy minden egyes elszívott cigaretta után konkrétan mennyivel hány perccel rövidül az emberi élet. Lehet ezek mögött, ezek a számok mögött valami valóság, vagy ezek csak olyan mendemondák?
Hát nem mendemonda, mert átlagosan a dohányosnak, és itt azért a magyar nyelv különbséget is tesz, hogy csak dohányzik és keveset szív, vagy valóban dohányos, ami azt jelenti, hogy rendszeresen és azért egy mennyiség felett, legalább 500 cigaretta felett, nyilván nagy dohányos az egy-két csomaggal legalább, és 8-10 évvel kevesebbet élnek, azt is mondhatni egyfajta becsdés számítás szerint jelképesen, hogy egy elszívott cigaretta az 7-8 másodperce megrövidíti az életet, és hát nyilván sok kicsi nagyra megy. Persze ez sok bonyolult ez a kérdés, hiszen mihez képes rövidíti meg, de a korai halálozásnak a cigarettázás az egyöntetően az előidézője, és ez világszerte szinten 7-8 millió ember korai halálát, dohányos korai halálát jelenti, de egy érdekes statisztikára is utalhatok, hiszen nemrég ugye egy világjárvány volt, a koronavírus járvány, és annak a végül is a csúcs időszakában, a kezdeti másfél év alatt akkora volt a halálozás koronavírus miatt, ami egy járványos fertőző betegség, mint egy év alatt a dohányzás áldozatainak a száma, ami szintén járványos amúgy, csak nem fertőző betegség. És annyi különbséggel, hogy most azért a koronavírus már nem szedi az áldozatait, a dohányfüst az most is szedi, és majd jövőre is a statisztikák azt mutatják, hogy ugye számos áldozata lesz, úgyhogy nyilvánvalóak ezek az összefüggések.
Eddig nagyrészt a hagyományos cigarettáról beszélgettünk, de mi a helyzet az alternatív módokkal? Gondolok itt például a napjainkban igencsak divatos hevített dohánytermékekre, vagy az úgynevezett elfbárokra is, de beszélhetünk a pipáról, sőt a vízipipáról is, illetve ide tartozik az imént az egyik hallgatónktól kapott kérdés, hogy melyik a veszélyesebb, a cigaretta vagy az elektromos cigaretta? Továbbá mi történik, hogy ezeket ötvözzük?
Hát igen, itt sok formáról esett szó, ami is dohányzás kategóriájába tartozik, meg hát maga a dohányzás, mint élvezeti szer, nyilván rokonságban van itt említett itallal, vagy akár egyéb tényezőkkel, és hát egyöntetű, hogyha ilyen életmódi szokások ötvöződnek, akár a hallgatói válaszra is, tehát többféle dohányzási típus rá, adásul még italozás, még stresszes életmód, még mozgás, szegény életmód. Nos, hát a mai világban, és mi is a civilizált fejlett országokhoz tartozunk, vezető halálokok az úgynevezett civilizációs betegségek, és ezek hátterében több tényező van, ezek egymást fogják fokozni, és majd aztán a végeredmény az lehet, hogy egy betegség akár egy súlyosabb végkifejlet, tehát már nem olyan egyszerű, hogy mondjuk van egy, az imént említett mondjuk járványos megbetegedés, ott a korokozó, és az egy az egybe kiváltja a betegséget, és akkor abból sikerül vagy sem kigyógyulni. Most, hogy összehasonlítani, nyilván ez, hogy úgy mondjam, egyrészt azért nehéz, mert nincsenek tapasztalatok a mai korszerűbb alternatívnak mondott dohányzási formákkal. Cigarettára nézve van tapasztalat, hiszen magának a cigarettának a használata az úgy nagyjából az 1900-as évek közepén terjedt el, és rá úgy jó 30 évre, az 1980-as években elsősorban az angol-brit tudósok tanulmányaikban kimutatták a tüdődaganatnak a járványos, nem fertőző jellegű, de ez is járvány, amikor a cigarettázók csoportjában lényegesen gyakoribbá válik történetesen a tüdődaganat. Tehát el kellett telnie egy néhány évtizednek, hogy ilyenszerű tapasztalat legyen. Nos, hát a alternatív dohánytermékekre nézve nincsenek évtizedes tapasztalatok, úgyhogy sok mindent a későbbiekben lehet majd akár összehasonlítani, itt károsabb vagy ott kevésbé, de azt semmiképpen sem mondanám, hogy ezek a leszokást elősegítenék, vagy kevésbé eléggé károsítóak, vagy hasonló megjegyzésekkel, vagy megbélyegzésekkel szoktunk élni. Meg hát sok esetben nyilván összeköthetőek akár más káros formákkal is, amint itt elhangzott, tehát az irritáció, vagy akár ugyanúgy a nikotin bejut a szervezetbe, szívérrendszeri keringési problémák, az immunitás lecsökkenése, és nyilván ennek a talaján alakulnak ki egyéb problémák, tehát sokszor maga a cigarettázás, a szennyezett levegő, de más tényezők is, csak most ezekről beszélünk, adnak egy olyan talajt, ami kedvezni fog egyéb egészségügyi problémák kialakulásának. Ugyanúgy, mint az immunitás csökkenése is egy talaj, hogy én kevésbé tudok ellenállni egy úgymond támadó ágensnek, ami bármi lehet.
Professzor úr, elhangzott az, hogy az új dohányzási módok, vagy dohányzást kiváltó eszközök tekintetében még nincs elég tapasztalat, nincs elég információ, amivel rendelkeznénk. Azonban az elfbárok esetében hallhattunk már olyat, hogy popcorn tüdőt okoz. Ezt hogyan kell elképzelni, valamint mi lesz azzal a személlyel, aki ennek az áldozata?
Hát igen, itt akkor most egyrészt szó van olyan egyszer használatos, ma használt bizonyos termékekről, amelyek ellenőrizetlenek, ilyen szempontból nem legálisan fogyasztandóak, nem lehet tudni igazából, hogy milyen hatás van, nikotinmérgezést ugyanúgy előidézhetnek. Sok esetben az is a gond egy-egy nem ellenőrzött termékkel, így van a drogfogyasztás terén is, hogy ha tudom az összetételt, akkor nagyjából kiszámítható hatás. Ha van egy olyan drog, egy ilyen termék, ami lehet, hogy kétszeres hatóanyagot tartalmaz, akkor az jobban megdobja a fogyasztót a fogyasztáskor. Most, ami itt a kérdésben elhangzott, ez úgynevezett popcorn tüdő, ugye hát ez onnan ered, hogy a patogatott kukorica gyártásakor olyan vegyszert használnak, a diacetil nevűt, ami egy olyan folyamatot indít el, amit amúgy tudomány az a bronchiolitis obliterans néven illet, tehát ez az ilyen merevebb tüdő, tehát ez hegesebb is lesz, nehezebben ugye működik, hiszen általában a tüdő az egy rugalmas szerv, és amennyiben lerakódás van cigarettafüst miatt, vegyi anyagok, hegesedés, akkor az merevebbé és nehezebben működővé válik, és rosszabbodik nyilván a légzés. És itt sajnos előírtak akár fiataloknál is, akár megint párhuzamba hozhatom bizonyos drogfogyasztó fiataloknál, hogy hirtelen nem várt módon erőteljes hatások alakulnak ki. Tehát számos ilyen esetet, többek között ezt az említett bronchiolitis obliterans jelenséget, ami és ez az állapot sajnos egy kevésbé visszafordítható, sokszor a beteg, illetve a személy ugyan enyhíteni tud, de együtt él légzési jellegű problémák a tünetekkel, nehezebb légzés, ugye akár több köhögés, fájdalom lehet, akár gyakori bizadás, fáradékonyság, tehát sok minden kialakulhat az ilyen személyeknél. Sőt, sajnos olyan eseteket is leírtak már, hogy tüdőtranszplantációt kellett alkalmazni olyan előreadott állapot. Most nyilván ezzel most nem megijeszteni óhajtok, hanem csak arra utalnák, hogy széles a skála, és azért sok a bizonytalanság, hiszen itt most nem arról van szó, hogy ismerni pontosan az ilyen vegyszereknek, illetve ilyen termékeknek a pontos tartalmát is akár.
És hát ott vannak azok a személyek is, akikre a füst hatványozottan veszélyes, mert vannak más problémáik is, más egészségügyi gondjaik, illetve az sem lehet egy kellemes dolog, hogyha valaki nem fogyaszt dohánytermékeket, vagy füstöt előállító eszközöket, és mégis megbetegszik. Ezekkel a gondolatokkal fogjuk folytatni a medicinát a zene után.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Már is folytatjuk a medicinát. A zene előtt azt ígértük, hogy arról fogunk beszélgetni, hogy mennyivel veszélyesebb az, ha egy személynek van valamilyen légúti betegsége, például aszmás, és így cigarettázik, vagy valamilyen alternatív módozat termékeit fogyassza.
Nyilván, hogy ezek a tényezők egymást erősítik. Van egy ilyen fogalom, az ördögi kör, circulus viciosus, és ez az egészségügyben is létezik, amikor az egyik jobban elősegít a másikat, az viszont a meglevő tényezőt, és akkor egyik a másikat fokozatosan erősíti. Tehát nyilván a dohányzáshoz hozzájárul a szennyezett levegőhöz. Ne felejtsük el, hogy otthonainkban, és ma már van egy ilyen fogalom, hogy a belső tér levegő minősége nem csak az atmoszférikus, ahol sétálok a városba, vagy munkahelyi, és hosszabb időt eltöltve nem mindegy az, hogy mivel fűtök, vagy éppen dohányoznak egy lakásban. És nyilván a városi környezeti tényezők, és itt ki kell hangsúlyoznom a városiasodás, az úgynevezett urbanizáció fogalmát, hiszen nyilvánvaló, hogy a városok levegője az telítettebb szennyező anyagokkal. Egyébként ez nagyon jó kimutatható, leginkább például a tüdő enfizéma, a tüdőtágulat jelenség, ami szintén talaja egyéb tüdő problémáknak, és egy városi lakosság körében nyilván most város és város között különbségek vannak, de ez akár 4-5-6-szoros lehet az előfordulása, és nyilván ez megint egy kockázat tényező, egy hajlamot jelent egyéb légúti megbetegedésekre, és itt mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy a halálozásban is a harmadik helyet a szívérendszeri, majd a daganatos betegség után a légzési megbetegedések jelentik, de ha mennyiséget nézem, akkor szinte hivatalosan egy személy egy év alatt egy légúti betegségen átesik. Ez hivatalos, hiszen sokszor nem fordulunk orvoshoz. Persze gyerekeknél mindenképpen orvoshoz fordul a szülő, mondjuk felnőttnél nem biztos. Nos, hát akkor ennek jegyében itt, ha az aszmáról beszéltünk, hát az aszma könnyebben kialakul egy szennyezett környezet hátterében, beleértve a dohányzást is, meg egyéb tényezőket. Nyilván az allergia is elterjed, ez is elősegíti. Vannak örökletes hátterek, hát amennyiben gyakoribbá válik, akkor gyakoribban is fog öröklődni is, tehát ezek az ördögi körnek a különböző elemei, és hát nyilván, ha valaki aszmás, akkor kisebb, még rádódó cigarettázással is közösen ugye súlyosbodó tényező, akár cigarettázás, az aszmás rohamot nyilván kiváltja, mert ez egy hörgőszűkülettel járó megbetegedés az aszma, és vannak erősítő tényezők, ilyen a cigarettázás, ilyen a hörgőszűkület miatti nyáktermelés, egyéb allergiás jegyek, tehát egyöntetű, hogy ezek között kapcsolat van.
Professzor úr, mi a helyzet a passzív dohányzással? Gondolok itt mind az egészséges, vagyis a légúti betegségektől mentes személyekre, mind pedig azokra, akik szenvednek valamilyen megbetegedésben. Sokan állítják azt is, hogy a passzív dohányzás még veszélyesebb, még károsabb, mint az aktív.
Hát most ezt nem írhatjuk alá nyilván, hiszen egyöntetű, hogy annak károsabb, arra nézve károsabb, aki mondanám azt, hogy a cigarettának a fűszűrőjét, végét a szájába tartja, és hát mégiscsak beszívja nagyobb mennyiségbe. Persze itt az egy kihangsúlyozandó az is, hogy nem mindegy milyen módszerrel, tehát mélyen magába szívja, vagy azért ott a pöfékkel meghagyja a csiknek a nagyobb részét, tehát azért dohányzás és dohányzás között is, ami a károsító hatás, ilyen szempontból különbség van. Viszont nyilván mondjuk a lakásban, máshogy zárt térben a dohányfüst, tehát egy felnőttre nézve is jelenthet esetleg egy néhány elszívott cigarettát, de itt ami károsítóbb lehet, az egyöntetően a gyermek, vagy kisgyermek akár egészségére nézve, és hát itt a szülőknek sok szempontból megvan a maguk felelőssége is. Itt egyébként, ha arra kutatásra utalok, ami itt elhangzott, ugye volt egy amerikai egészségvédelmi intézet által támogatott kutatásunk, és annak az egyik témája az például a gyermeküket váró állapotos édesanyákra vonatkozott, és igyekeztünk a szakorvosok bevonásával egy preventív, illetve felvilágosító tevékenységet folytatni a leszokás irányába, és hát bizony a többségüknek nem sikerült ezt megtenni. Nos, hát pontosan itt van a károsító helyzet, hogy hogy ugyan már nem az én egészségemről van szó, a magzatoméről, de még akkor sem tudok leszokni a leendő gyerekemről van szó, tehát nem olyan egyszerű, és ilyen esetekben persze a dohányzó édesanyja, vagy éppen a gyermek számára a passzív dohányzás, ezek lényegesen felértékelődnek, mint egészségkárosító tényezők.
Még egy gondolat erejéig a dohányzásnál maradva, említette azt a kifejezést a műsor első felében, hogy nikotin mérgezés. Ez mit is takar, illetve melyek ennek a tünetei, mikor mondhatjuk magunkról azt el, hogy igen, nekünk nikotin mérgezésünk van?
Hát egyébként a nikotin, amit beszívunk füst, vagy a hevített terméknél, vagy ilyen formában, ha elméletileg ezt intravénásan adnám be, töményen, akkor nagyjából 2 doboz cigarettában található nikotin mennyiség halálos dózis lenne. Tehát, hogyha 40 szál körülbelül cigarettából azt az adagot töményen beadnám, az egy halálos. Na most ez is tükrözi, hogy azért ott vannak némi egészségügyi hatások, ami a nikotin mérgezést illeti, ennek a legjellemző példája az, amikor mondjuk egy tini, egy fiatal elszívja az első cigarettáját, és akkor úgy rosszul lesz, ugye, tőle. Tehát hirtelen egy szédülés, egy rosszul lét, hány inger fogja el, tehát ez már annak a tünete. Persze másrészt arról is beszélhetek, hogy egy krónikusabb, aki többet dohányzik, akkor ott van a szervezetében, de alapvetően erre kell ilyen szempontból odafigyelni.
De nem csak a cigaretta vagy a dohányfüst az egyetlen az, amit beszívunk, és ahogy már a műsorban elhangzott, a városokban a közlekedés okozta szennyező és az egészségre károsan ható gázokat is belélegezzük. Tudunk valamilyen módon védekezni ezek ellen, vagy mindenképpen ki vagyunk téve a hatásuknak?
Hát mindig vannak teendők természetszerűleg. Az egyik teendő mindig az egyénre vonatkozik bármilyen helyzetben, hiszen nem mellékes az, hogy milyen életmódot folytatok, mennyire erősítem a szervezetem, mennyire tudok ellenállni különböző tényezőknek, legyenek azok akár mikrobiológiai tényezők, akár a szennyezett levegő és egyebek. Tehát ez mindig fontos, szervezet immunitását is erősíteni. Hát másrészt természetesen ilyen esetben a szennyezett levegőről van szó. Hát amennyiben tehetjük, akkor itt is, hát most az más kérdés, hogy mennyibe sikerül az ipari szennyező vagy a közlekedés szennyezésén javítani, ez már kicsit tágabb probléma, de a saját személyes életemben is elmehetek sétálni olyan helyre, ahol tisztább a levegő. Sőt, mondanék itt egy gyakorlati példát, a szellőztetés kérdését, ami megint rajtam is múlik, és hát itt vannak a levegőben nagyméretű és kisméretű, pozitív és negatív töltésű részecskék, ionok, már pedig ma köztudott, hogy a kisméretű negatív részecskéknek nagyon pozitív hatásuk van, úgymond a hörgőket nyugtató, a már említett aszmára nézve megelőző hatásuk is van, tehát kívánatos, ez azt jelenti, olyan levegőt magunkba szívni, amelyek relatíve több ilyen méretű részecskét tartalmaznak. Nos, például a bizonyos terápiák, ilyen a sóbánya terápia, arra is alapoznak több tényező mellett, hogy telítettek negatív kisméretű részecskékkel, de egyszerűen a szellőztetés is javít a helyzeten, amikor kinyitom az ablakot, akkor a nagyobb méretű pozitív töltések ellenében, amelyek inkább károsak a tüdőre nézve is, és a szennyeződés jelei, beengedek kisméretű negatív ionokat, és már ezáltal is valamelyest javítok a helyzeten. Tehát nyilván, hogy egyszerű dolgokkal is adott helyzetben javíthatok, és hát azt hiszem, hogy nem kell hangsúlyoznom, világjárvány volt, ilyen egyszerű dolgokon is múlik, hogy mossák kezet. Hát tehát sok minden egyszerű dolgokon múlik az életünkben.
A szellőztetésnél maradva, akkor is jó dolog, vagy előnyös egészségügyi szempontból szellőztetni, hogyha például egy nagyon forgalmas kereszteződés fölött lakunk egy tömbházban, és nappal ugye ott pöfögnek ki szó szerint az orrunk alatt az autók.
Hát nyilván ez jó kérdés, mert lehetőleg nem akkor kell, És egyébként, ami a legnagyobb szennyezést is illeti, a szakirodalom beszél úgynevezett ködkatasztrófák, epizódok előfordulásáról, és itt hadd adja meg azt a példát, amikor többnyire egy ilyen smogosabb körülmény van, hát amikor úgy Marosvásárhelyen is még a négy évszak úgy nagyobb rendbe követte egymást, és kiszámítható volt az időjárás, az éghajlat is, mondjuk akár az én diákkoromban még, úgy nagyjából november végén, decemberben volt egy ilyen ködös időszak, a vegyipari kombinált füstjek ebbe ugye átitatódott, és akkor egy ilyen ködös ammóniaszak jó néhány napig eltartott. Na most ilyenkor ezt megfigyelték, de hát ezt más helyen, mondjuk Londonban szakirodalom ott írta le, hiszen London az iparáról, de nyilván nagy közlekedés ilyen epizódokról híres, hogy jóval több volt a kórházba utaltak száma, és meglevő betegségek, kiemelten tüdőbetegségek, de szívbetegség, vagy egyebek is aktívá váltak, és nőtt a megbetegedés szám, nőtt a halálozás. Tehát ez a levegő minőség, ez aktívabbá tette a meglevő betegségeket, és nyilván ilyenkor mi a tanács? A tanács az, hogy főleg az érzékeny csoportok utalva a gyerekekre, tehát kisgyerek csecsemőkortól, idősekre, már meglevő betegek, a gyengébb immunitásúak, tehát ők ne tartózkodjanak lehetőleg kint ilyen helyzetben, vagy mások is kevesebbet, hogyha egy ilyen időszak van. Most egy kicsit ehhez is hasonlítva, nyilvánvaló, hogy hát ha kint szennyezettebb a levegő, akkor nem kell feltétlenül beengednem, de feltételezem, hogy azért van olyan időszak, amikor kint tisztább a levegő, ha pedig nem, akkor lehet, hogy áldozhatok arra, hogy olyan helyre költözök, ahol legalább éjszaka, vagy bizonyos napszakban tisztább a levegő, hogy ki tudom nyitni az ablakot.
Melyek azok a hatások, amiknek ki vagyunk téve a légszennyezés miatt, a városi légszennyezés miatt, tehát nem amiatt, hogy mi magunk a saját kezünkkel károsítjuk az egészségünket, és elhangzott az, hogy mit lehet tenni a megelőzés, a védekezés érdekében, de lehet, hogy ez nem mindig opció. Mi következhet abból, hogy légszennyezés szempontjából rossz környezetben élünk?
Hát általában a légszennyezés az hosszabb távon fejti ki a hatását. Azt hiszem, hogy kevesen szembesültek azzal, hogy mennyi levegőt fogyasztunk egy nap. Nem tudom, valaki esetleg a kedves hallgatók közül is kiszámolta-e, de ha kiszámolnánk, akkor egy felnőtt ember körülbelül 12-15 köbméter levegőt fogyaszt egy nap alatt. Nos, hát mi itt vagyunk egy stúdióban, ennek nagyobb a volumene, de mondjuk két napi levegő, vagy három napi van itt, hát egy nagy mennyiség nyilván, hogyha összeadom, és nem mindegy az, hogy ebben a levegőben akár kisebb mennyiségben bizonyos szennyezőanyagot van, minden nap, ha ezt beszívom, és ezt a levegőt szívom be, és nem nyújtok én sem más alternatívát, akkor ezek össze fognak adódni. És akkor emiatt van az, hogy általában az első helyen a krónikus tüdő problémák alakulnak ki, és hát ennek egy klasszikus példája, és ez a cigarettázással is összhangba hozható, a krónikus bronchitis, vagy magyarul idült hőrkurut, tehát a hőrgőknek, légutaknak egy gyulladásos állapota, ami azt jelenti, és hát gyakorlatból is tapasztalhatjuk, olyan személyek vannak, akik hónapok óta krákognak, azok kelnek reggel, köhögnek, ébresztik mondjuk tömbházba a szomszédokat, ugye, a köhögés sokszor nyákos, köpet ürítéssel jár, tehát több mint három hónapja már ez történik, nem egy akut, egy rövidebb lefolyású betegségről van szó, hanem hosszasan. És ennek a talaján pedig egyéb problémák is kialakulhatnak. Itt pedig a háttérben mindenképpen ott szerepel a szennyezett levegő, és ott szerepel a cigaretta dohányzás.
És hát ott vannak még a gyárak is, amelyek szintén rontják a levegőt a szó szoros értelmében, és ezáltal az egészségünket is. De mit okoznak, mit okozhatnak a gyárak?
Hát igen, ha kiindulunk Marosvásárhely példájából, ugye a vegyipari kombinát, és hát emiatt felkerült Marosvásárhely is egy nagyobb listára, ami a koraibb nyugdíjazási feltételeket illeti a város levegője miatt. Hát itt elsősorban az ingerlő gázakról van szó, hiszen nitrogénoxidok, ammónia jutnak a levegőbe, mint a gyárak, mind a közlekedés miatt is nitrogénoxidok juthatnak a levegőbe, ingerlő hatást fejtenek ki, és hát első szinten a légutakra, esetleg a mellégülekekre, felső légutakra, és hát ez egy hurutos állapottal jár, ugye köhögés, köpetürítés, általános állapot, de ha nagyobb mennyiséggel vagy előre halad a helyzet, akkor akár mélyebben, akár a nyelés, vagy a légzési mélyebb problémák, nehéz légzés kialakulása, súlyosabb tünetek is, de hát vannak más, és attól függ, hogy milyen gyárakról, vagy milyen szennyezőkről van szó, vagy milyen tevékenységről, de mindenképp, hogyha a szennyezőanyagokat osztályozom, akkor egy másik kategória a fulladást okozó gázak, itt a szénmonoxid, a tökéletlen égés terméke ott szerepel. Nyilván régebben több olyan sajnos akár halálos kimenetelű esemény történt, amikor egy rossz vízmelegítő, vagy éppen egy kályha okozta akár egy családnak a vesztét, hiszen felszaporodván ez a láthatatlan, szaktalan gáz, ez a legrosszabb ellenség, akit nem látok, és ugye nem észlelek. Ráadásul egy olyan elmosódott tünetet okoz, amikor pedig súlyosbodik a helyzet, akkor egy úgynevezett adinámiás állapotot, gyengeségérzetet, és ezért van az, hogy ilyen esetekben nem tudja elhagyni a termet az illető ott, ahol egy rossz, mondjuk kályha működik. Tehát van egy ilyen csoport is, aztán vannak gázok, egy másik csoport allergiát okoz, illetve szennyezőanyagok allergiát okozva, klasszikus, de már nem csak klasszikus, meg egyre inkább a házi porról különböző vegyszerek okozta allergiás. Vannak olyanok, amelyek a tüdő fibrózisát, mint amint már példaként adtuk, szintén egy rugalmasságát vesztett tüdőre, ugye a popcorn tüdő példáját, itt is nehezebben működő, a szivacsos jellege az fibrolitikussá válik. Tehát vannak nyilván daganatot előidéző különböző szennyező ágensek a levegőbe, tehát nagyon, nagyon tág ez a kínálat, amit a gyárak tudnak nyújtani, és hát egyébként itt még azt a példát adjam, hogy amikor időnként azt nézik, hogy a szennyezettebb városrész esetleg összehasonlítva az ottani egészségügyi kockázatot összehasonlítják a kevésbé szennyezettel, akkor az elemi iskolás többnyire 7-10 éves gyerekek egészségi állapotát követik, tehát ez konkrétabban azt jelenti, és egyébként a 90-es években mi is végeztünk ilyen felmérés kutatást itt Marosvásárhelyen, hogy az elemi iskolába járó gyerekek, akik a város, mondjuk Marosvásárhely ipari zónájában vannak, ugye, tehát a Dózsa-György utca környéke, vagy az a zóna, oda járnak iskolába, nyilván ott is laknak, hiszen egy gyerek nem ingázik nagyobb. Vagy mondjuk a Kornis, a Párkányok negyed, vagy az a rész, vagy egy jobb levegőjű, és akkor ezt ki lehet mutatni ilyenkor, hogy bizony a szennyezett helyen lakó, ott iskolába járó gyerekek esetében több lesz a légúti panasz, több lesz a tüdőgyulladás is, ami előidéz, érdekes mód, például a fiúknál több, úgyhogy jelen esetben a gyengébbik nem az a fiúk lesznek, és nem a lányok, tehát gyakoribbak lesznek a panaszok, és ez egyébként azért gyerekeken végzik, mert egy kicsi gyerek ugye egyrészt érzékenyebb, másrészt nem dohányzik, lehet, hogy ő 5 évesen elszívta, vagy 6-7 évesen az első cigarettát, de az kétlem, hogy az iskolában mondjuk a tanítónénivel cigarettázna, vagy a WC-be félrevonulna, tehát nem tartozik a dohányosok közé, és hát másrészt az iskola nem egy szennyezett munkahely, és emiatt jobban követhetőek ezek a jelenségek. Tehát valóban egy gyár negyedben lakóknál így is kimutathatóak ezek a hatások.
Összegezzünk. Mennyivel rontja a helyzetünket az, hogyha egy rossz levegőminőségű helyen élünk, és emellett még cigarettázunk is, illetve mit tegyünk, mit tehetünk annak érdekében, hogy a mindennemű füsttel szemben megóvjuk az egészségünket?
Hát nyilvánvaló, hogy a levegő minőség az fontos, és a levegő, a víz és az élelem az a három természetes elem, amit mindenképpen fogyasztanunk kell, tehát nem mellékes, hogy milyen minőséget viszünk a szervezetbe. Amint már említettem, mindenképpen egyrészt ami tőlünk telik, hogy lehetőleg egy egészséges életmódot folytassunk, és hát ennek eleme a saját szervezetünk megerősítése, de egyszerű eleme az, hogy megfelelő időben, megfelelő módon akár szellőztetek, friss levegőn vagyok, veszem azt a fáradtságot, mondjuk, hogy elmenjek a Somos tetőre, itt megjegyzem, hogy kevés olyan város van, akár Románia szinten, mint Marosvásárhely, hogy legyen egy Somos tetője, ahol elmertek, futópálya van, mozgásokat végezhetek, sétálhatok az erdőbe. Tehát most félretéve a medve veszélyt nyilván, de hát azért annak túl sok esélye csak nem lesz. Tehát tőlem is függ, hogy erőfeszítéseket teszek, másrészt pedig hát nyilván kerülni kell az olyan helyzeteket, amelyekre utaltam, amikor esetleg szennyezettebb a levegő, és ami hát a dohányzást illeti, ott pedig nagyon fontosnak tartom a megelőzést, és a megelőzésnek az első szintje az, hogy lehetőleg ne szokjanak rá, már akár a fiatalok, ilyen a projektükön belül egy ilyen felmérést, illetve programot is végeztünk annak idején, hogy online 5 alkalommal iskolákban bizonyos információkat adtunk át, tehát végülis az online leszokást, mert ma már ez is egy kihívás, hogy sok minden online ugye működik, vagy komputeresen, és ezzel próbáltunk ugye befolyást gyakorolni, de fontos az is, hogy ha már és üzenet a dohányosok irányába, ha már cigarettáznak, lehetőleg ha tehetik, akkor szokjanak le. Egyébként sokan akarnak, de nem mindenkinek sikerül. Hát az egészségügynek itt van a feladata, és egyébként egy ország erőfeszítéseire, ha így kifejezhetem magam, hogy dohányzás politikájára nagymértékben jellemző az, hogy mennyire sikerül a leszokás, milyen arányba sikerül leszokni. Vannak olyan országok, ahol ez már 30-40%, például Európai Unió szintjén a skandináv országokban, hát Románia az még 10-néhány%-kal ott kullog. Tehát egy nagyon fontos, hogy a leszokás. Amikor én dohányzásról beszélek, általában leegyszerűsítem. Dohányzik, nem dohányzik. Sokkal bonyolultabb. Legalább 3 kategória van, a harmadik az, aki dohányzott, de most már nem dohányzik. És amennyiben ez egy megfelelő és erőfeszítést teszünk, akkor mégis elértünk közös eredményeket is az egyéni szintek mellett.
Tudunk ennek érdekében valamit tenni? Tud valamit tenni Románia, vagy az egyes országok? Azt látjuk, hogy nem működik az, hogy különböző ijesztő képeket teszünk a cigarettás dobozokra, és az sem éri el feltétlenül a hatását, hogy a hatóságok emelik az árakat.
Hát mi egy szimulációt végeztünk egyébként, még amikor volt, mert volt egy gazdasági kutatás is, a már említett kutatáson belül, és azért kimutattuk, hogy az árak emelése, és ugye ott megnövelve a jövedéki adót, ami 60% volt egy ilyen szimulálás, 65%-ra, vagy 70%-ra, akkor az azt jelenti, hogy valamelyes csökken a dohányzás, de valamelyes több lesz a bevétel, és abból a bevételből valamennyi a megelőzésre is megy, tehát volt egy ilyenszerű szimulálás. Sajnos azért a büntetés az, én azt hiszem, vagy a pénz az első helyen van, többet kellene ellenőrizni, tehát ez még nem működik úgy, ahogy kellene. Tehát szenzorokat lehet szerelni különböző helyekre, és nyugaton, Amerikában nincs pardon, tehát elmegyek a szállodába, nem dohányozhatok, rágyújtok, kétszer rágyújtottam, kétszer mondjuk $200, addig nem engednek el, amíg azt ki nem fizetem, úgyhogy semmi gond. Ha még maradok, akkor még gyűl a pénz, aztán majd lesz, mit kérjek otthonról. Tehát jobban kellene valószínű ezeket ellenőrizni. Mert én úgy gondolom, hogy dohányzás politika elméleti alapjai, ami a törvénykezést illeti például, nem rossz Romániában, sőt jó, csak az alkalmazását. Azt azért fokozni, javítani kellene.
Legyen akkor ez a zárszó. Professzor úr, elérkeztünk a műsoridőnk végéhez. Köszönjük, hogy a ma esti medicina vendége volt.
Én is köszönöm szépen, további kellemes és füstmentes napot kívánok lehetőleg.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a medicina benne dr. Ábrahám Zoltánnal, az Amerikai Nemzeti Egészségvédelmi Intézet által támogatott dohányzás kutatási képességfejlesztés Romániában című korábbi vizsgálat irányítójával, a MOGY TTE egyetemi tanárával, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatóink, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. A műsor szerkesztője, Nagybudó Szilárd most búcsúzik önöktől, de kérem, ha tehetik, maradjanak a marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!